lakik egy liliputi házas pár. Riskin meghökkent. Mi a szar? Biztos vagy benne, bigámista? Hold biztos. Akkor lehet. Lehet. Riskin Zoltánra vetette magát. Elsodorta a kopaszt, elmarkolta Zoltán nyakán az inget, és úgy megszorította, hogy a fiú attól félt, tüstént megfullad. Igazad beszélsz, te barom? Esküszöm, hogy nem tudok semmiféle áruról, nyöszörögte Zoltán, és hogy a liliputi házas pár. Riskin felordított, mint egy golyó talált a tigris ívben, hátrahajolt a teste, két tenyerét a homlokára szorította, s úgy völtött, hogy beleremegtek a falak.
A rohadékok, elvitték a 10 000 dollárt. Megölöm őket, kidöntöm a belüket, hát nem azt mondták, hogy egy amerikai és egy japán hozza.
Ez egy magyar, Riskin, mondta a félrefésült hajú bigámista, és meglobogtatta a kezében Zoltán útlevelét. A lány megburját. Attól tartok, Riskin, kicsúsznak a karmaink közül. Mi itt szarakodunk, azok meglelépnek. Ismét csak Dugarov csinálja meg a nagy üzletét. Akkor ki a franc szúrta el a dolgot? Nem te voltál véletlenül késes? Késes idegesen megrángatta a vállát.
Miért én csak annyit hallottam, hogy Dugarovnak idehoznak 10 000 dollárt. A füles jó volt, elhiheted. Arról nem tehetek, hogy két szerencsétlen madarat néztetek postásnak. Riskin ismét előadta a produkcióját. Hátrahajolt és üvöltött.
Zoltán biztos volt benne, hogy a vörös hajú súlyos idegbeteg. Riskin mélyet sóhajtott és hirtelen magához tért.
Jól van, megúsztad, fiú, ajánlom, hogy húzd el a szennyest.
Takarodj, Zoltán felemelkedett az ágyról. Tudta, hogy elengedték, de agya még nem tudta feldolgozni az információt. Tántorogva felállt, lehajolt a cipőjéért, s az okniát kezdte felcibálni a lábára.
Gyerünk, Erzsena, késes vigyorogva emelte fel az ujját. Csak rólad volt szó, tetű, a lány marad.
Zoltán kezében megállt az okni. Kérem szépen, a lány marad, eljátszadozunk vele egy kicsit. Kérem szépen.
Kuss vagy tökön szúrlak, rúgjam ki a tetűt, Riskin, a vörös felhúzta a vállát.
Miért rúgnánk? Hát ha tanulni akar valamit, mert tőlünk aztán van mit tanulnia. Igaz pajtás, Erzsena felhúzott lábakkal, bundájába burkolózva, mereven ült az ágyon. Bigámista felemelte a fejét és hegykén Riskin arcába nézett.
Kártya, vagy kocka, tök mindegy, mondta Riskin. Úgyis én nyerem, a francot vöffentett késes mindig csak te, elég volt neked az a rendőrnő.
Hogy vinyogott a vuxa, amikor a lába közé nyúltál, pedig 40 rubeled volt rajta, Riskin. A kopasz, zömök, enyhén kancsalító fickó az asztalra vágott.
Játszunk dollárba, majd Dugarovéból megadjuk a nyertesnek. Riskin a lányra nézett, és megnyalta a szája szélét.
Jó, legyen, játszunk dollárba, a bunda 10 dollár, csak 10 dollár, ki akarja megpróbálni, valamennyi ököl lecsapott az asztalra. Kulák kezében kocka villant, s a következő pillanatban zörögni kezdett egy bádok pohárban.
Gyerünk, a kocka végig gurult az asztalon. Egyszer, kétszer, nyolcszor, a nyolcadik gurulás után késes felüvöltött.
Nyertem, a jó anyját én nyertem, Riskin felröhögött éles, elmebajos nevetéssel.
Ha nyertél, vedd el, késes megnyalta a száját és Erzsenára nézett. A lány állta a tekintetét még akkor sem sütötte le a szemét, amikor késes odaállt az orra elé.
Enyém a bundád, kicsikém, mondta és cuppantott egyet, mintha fagylaltot nyalna. Állj csak fel, kicsim, Erzsena összehúzta a szemét. Aztán Zoltán nem kis megdöbbenésére engedelmesen feltápászkodott.
Ide állj, hogy mindenki lássa, kis angyal vezényelt késes megragadva Erzsena kezét.
Ide állj, ha mondom, Zoltán a lány segítségére akart sietni, de késesnek radar lehetett a tarkójában, mert mielőtt elérhette volna, megfordult, s a kezében csillogó késsel Zoltán felé bökött.
Még egy lépés és levágom a tököd, inkább figyelj, te paraszt, életedben nem láttál még ilyen jó játékot.
Zoltán a tehetetlenség folytogató érzésével dőlt a falnak, és úgy határozott, hogy mégiscsak eltűnik a ködben. Talán talál valakit, akinek a segítségével értesítheti a rendőrséget. Késese közben szorosan Erzsena elé állt, s mivel legalább egy fejjel kisebb volt nála, felkancsalított rá.
Ide a bundád, kislány, Erzsena megmozdult, hogy kibújjon egy ujjú bundájából, de a fickó késének egyetlen mozdulatával megállította.
Nyugalom majd én, néhány tánc lépéssel körüljárta a lányt, aztán kését áttéve a bal kezébe, jobbjával benyúlt a bunda alá.
Zoltán behunyta a szemét. Várta Erzsena kiáltását, vagy sikolyát. A lány azonban nem sikoltott. összeszorított szájjal tűrte, hogy késes keze végigjárja, végig simogassa. Benyújjon a blúza, bugyia alá. Csak egészen kicsit volt sápadt az arca, amikor késes a többiek harsány füttyögetése közben visszahúzta a kezét. Most már levetheted. A bunda az enyém, Rizskin vigyorgott és beleejtette a kockát a plé pohárba. Most a dióhé következik. Egy pulóver, egy szoknya és egy sál. A három együtt $30. Ki van benne? Minden kéz a magasba emelkedett. Jól van. Gyerünk, késes. A nyertes dob elsőnek. Zoltán megpróbálta elcsípni Erzsen a tekintetét. A lány azonban nem nézett rá, mintha erősen gondolkodott volna. Hatalmas ordítás rászkódtatta meg a falakat. Rizskin ordított, és vicsorogva a padlóhoz vágta a poharat. Ez nem igazság, újra a késes, ez a rohadék a bundán kívül összenyert már $300. Ne szarj be, Rizskin, jut neked is a 10,000-ből. Késes vihogott és visszasétált Erzsenához. Két ujjal, mintha elegáns sinast játszana egy grófokról és egyéb kizsákmányolókról szóló filmben, kibújtatta Erzsenát a pulóveréből. A lány nem ellenkezett, sőt a szoknyája csatját maga gombolta ki. Amikor a ruha lehullott róla, döbbent csend töltötte be a szobát. Zoltán legnagyobb megdöbbenésére, mintha enyhe, gúnyos mosoly játszott volna Erzsen a szája körül. Mintha azt mondta volna a mosolya, hogy na mi van, begerjedtetek, féleszűek? A féleszűek persze valóban begerjedtek. Erzsen a történtek ellenére sem lett libabőrös, sima volt a hasa, mint az alabástrom. A banda füttyögetett, Rizskin újra földhöz vágta a poharat, a kopasz a falhoz ugrott és döngetni kezdte a fejével a betont. Késes vigyorgott és benyúlt Erzsen a melltartója alá. A lány lehunyta a szemét és megmerevedett. Halántékán lüktetni kezdett egyér, a keze ökölbe szorult. Zoltán ekkor végleg elveszítette a fejét. Hangos, hisztérikus ordítással rávetette magát az asztalra, fel akart kapni róla valami súlyos tárgyat, hogy hozzájuk vágja, de csak a bádok pohárak adta kezébe. Rohadt állatok, hörögte. Moskosk az emberek, könnyei és a homlokáról patakzó verejték cseppek mögül a kopasz vigyorgó képe nézett vele farkas szemet. Te is dobni akarsz, öreg? Fiúk, a magyar is játszani akar. Mit szóltok hozzá? Rizskin feje fölé emelt kézzel tapsolt egyet. Most jön az estfénypontja, fiúk, aki a következő fordulót nyeri, leveheti a lányról, ami még rajta maradt, és a lány is az övé. 20 egész percre, nevezési díj $1000, Rizskin beejtette a kockát a bádok pohárba, megrázta, és éppen ki akarta hajítani az asztalra, amikor a kopaszök lelecsapott a deszkára. Rizskin, a magyar is játszani akar, a vörös hajú kezében megállt a pohár. Orra kitágult, horkantott, összeszorította az öklét, mintha le akarná ütni a javaslattevőt. Mi az, hogy játszani akar? Itt az játszik, akinek megengedem, és különben sincs $1000. Márpedig én azt mondom, úgy igazságos, hogy a külföldi is játszon. Elvégre az ő csaja. Ráadásul ő is benne volt, hogy Dugarov pénze a miénk legyen, így igazságos. Zoltánnak ugyan fogalma sem volt róla, mivel segítette elő, hogy az ismeretlen Dugarov elméletben létező pénze gyakorlatilag is a banda zsebébe kerüljön, minden esetre nem érezte erkölcsi kötelességének, hogy tisztázza a dolgot. Veszettül bólogatni kezdett, már amennyire fájó nyaka engedte. Igen, igen, én is szeretnék, Rizskin felordított és belerúgott az asztalba. Nem tudom, ki kényszeríthetné rám, hogy belemenjek ebbe az állatságba. Elfogtuk a lányt, a görény külföldivel együtt. Már az is szép tőlem, hogy hajlandó vagyok kisorsolni közöttetek, patkányok, ahelyett, hogy magam venném kezelésbe, miközben nektek a nyálatok csorogna. Ugyan ki tudna megakadályozni benne, hogy késes szétterpesztett lábakkal megállt Rizskinnel szemben és kipiszkált késehegyével egy láthatatlan kozdarabkát hüvelykujja körme alól. Nem beszélsz szépen, Rizskin, és okosan sem, tette hozzá a kopasz. Rizskinnek soha nem volt stílusa, dünnyögte bigámista megpörgetve a kockát a pohárban. Rizskin megérezte, hogy váltania kell. Felhúzta a vállát, és nyitott tenyerével megpaskolta a kopasz tarkóját. Jól van, ne kapjátok fel a vizet. Ha akarjátok, hát játszon a külföldi is, ő is jó $1000. Játszol, magyar? Játszom. Helyes. Te dobsz utoljára. Megfelel. Zoltán nyögni akart, de csak bólintásra futotta az erejéből. Rizskin fújtatott, megrázta a fejét és elkapta Zoltán karját. Figyelj, külföldi, ha véletlenül megnyernéd a csajt, köteles, vagy lehúzni a bugyját, itt előttünk. Aztán mi eltűnünk és te azt csinálsz vele, amit akarsz. Itt az ágy, el is intézheted, ha nagyon begerjednél. Ha mi nyerünk, az $1000 fejében elvágjuk a torkod, az útleveled és a ruhát pedig eladjuk. Rendben. Rendben. Akkor kezdhetjük. Zoltán megpróbál Terzsenára nézni, de egyszerűen nem látott el odáig. Mintha tejüveget dugtak volna az orra elé. Ködös, átlátszatlan párában úszott a világ. Rizskin behajította a kockát a pohárba és megforgatta az ujjai között. Zoltán úgy érezte, mintha egy éles fémtárgy lassú, megfontolt maga biztossággal darabolni kezdte volna az agysejtjeit. A kocka kihullott a pohárból. Az örömteli és csalódott ordítások megrezegtették a falakat.
4. 4. 4. Egy ismeretlen, neve nincs, szakállas fickó röhögve az asztalra bukott.
Te már akár le is léphetsz, Rizskin. Most jön haza a vénasszony a szövőgyárból. Ha sietsz, még elkaphatod.
Ne pofázz, Vukin, mondta valaki.
Te jössz. A röhögés ismét az egekig csapott.
4. Ez is 4. Te is mehetsz az öreg asszonyhoz, Vukin.
Zoltán előre furakodott, hogy lássa a kockát, de olyan gyorsan történt minden, és akkor a köd gomolygott a szeme előtt, hogy még a poharat sem látta az asztalon.
4. Újra 4. Ha mindenkié 4-es lesz, újra dobunk. Te jössz, csikasz.
Pohár csörgés, s a kocka gurulása az asztalon.
4. Újra csak 4. Zoltán megpróbálta eltolni maga elől a kopaszt, de az, mintha csak véletlenül tenné, többször is hátravágott a könyökével.
Zoltán a gyomrához kapott és összegörnyedve jajgatni kezdett.
4. 4. Újra 4. Zoltán kegyetlen szúrásokat érzett a mellkasában, mintha eltört volna néhány bordája.
Köhögött, megpróbálta visszatartani hány ingerét, s kinyújtott kézzel az asztal felé tapogatódzott a kopasz éppen akkor dobott. A pohár zörgött, majd a kocka baljós pattogással végiggurult az asztalon. Zoltán várta, hogy kirobbanjon belőlük az eszeveszett kiáltás, de ezúttal elmaradt a lárma.
Csend, süket csend ülte meg a szobát. Akkor ahogy szinte diadalüvöltésnek hangzott a kopasz rekett suttogása 6.
Zoltán legszívesebben leroskadt volna a betonra és üvöltött volna a fájdalomtól és a csalódástól.
Néhány centiméternyire elveszített kés csillogott előtte a betonon, előre nyújtotta a kezét, hogy felvegye, de mielőtt elérhette volna, valaki rátaposott a csuklójára és egy erős kar felrántotta a földről.
Gyerünk, magyar, te jössz! Zoltán lihegve ráfeküdt az asztal szélére és megforgatta kezében a poharat. Olyan súlya volt, mintha kilós ólomdarabokat rejtettek volna bele.
Mögött, hörgött észre sem vette, hogy a kocka lehullik az asztalra.
Mielőtt még módja lett volna rápillantani, hátra rántották és lelökték a földre.
6-ot dobtál, magyar, 6-ot,
vigyorgott és megpróbálta elhessegetni a ködöt a szeme elől.
Megpróbált Terzsena felé inteni, de nem találta a lányt.
Megpróbálta elérni az asztalt, de valaki ismét csak feltartóztatta.
Újra dobtok kulákkal.
Kezdjétek, a pohár kongott, a kocka nagyot ugrott 5, kiáltotta a kopasz izgalomtól remegő hangon.
5-5.
Zoltán az asztal felé tapogatódzott. Rizskin legyintett és a betonra köpött.
Hagyjátok a magyart, a kocka végigfutott az asztalon.
Amikor a dermedt csend után meghallotta Rizskin hitetlenkedő suttogását, egyszerűen összeesett. Úgy terült végig a betonon, mint a béka.
6, suttogta valaki, a magyar 6-ot dobott.
A magyar nyerte a csajt, kulák és bigámista megragadták két oldalról Zoltán zakóját és felrántották a földről.
Rohadt mázlid volt, magyar. Piszok szerencséd,
Zoltán egyszerre csak Erzsena előtt találta magát.
Nyakán érezte késes bicskájának a hegyét.
Hogy mit csinálsz vele, magyar, a te dolgod. Látni azonban mi is akarunk valamit.
Zoltán nem, mert Erzsenára nézni.
Ügyetlenül állt fel legszívesebben a lányba kapaszkodott volna.
Most jött csak rá, hogy amíg térdelt, elszállt a köd a szeme elől. Olyan világosan látta a lányt, mint talán még soha.
Erzsena izmos, barna hasa ott domborodott az arca előtt néhány centiméternyire érezte a lány pórusaiból kiáradó enyhe verejték szagot a bugyi feletti aranypihéken megcsillant a villanygyenge fénye.
A melltartót magyar, Zoltán csuklott, de nem tehetett mást, kinyújtotta Erzsena felé a kezét.
Ha ezen az áron megússzák, hálát adhat az Istennek.
Ebben a pillanatban éles, jól ismert fügy hasított az áhítatos csendbe.
Rizskin hátrahajolt és megeresztett egy hisztérikus tarzanüvöltést.
A rendőrség, meneküljünk fiúk, a villanykörte harsány pukkanással felrobbant.
A beköszöntő sötétségben halk káromkodás, botladozás, óvatos léptek surranása, majd feldöntött bútorok robaja hallatszott.
Zoltán szeme néhány másodperc alatt hozzászokott a sötétséghez.
Előbb a felborult asztalt pillantotta meg, aztán a székeket, végül Erzsena körvonalait a helyiség végében.
Erzsena nyögte keservesen, mert elkapta a szédülés.
Hol van? Hol lennék, a helyemen?
Jól van, ide figyeljen, próbáljon találni egy lámpát az asztal körül. Amíg kockáztak, lerakták a lámpáikat. Hát ha egy ott maradt. Zoltán letenyerelt a földre és végig tapogatta a padlót. Éppen, amikor rátalált egy lámpára, hangzott fel ismét a rendőrsíp, de most már jóval közelebbről. Zoltán nem volt biztos benne, de, mintha igen távolról rendőrautó szirénája is csatlakozott volna a sípok koncertjéhez. Felemelte a lámpát és felkapcsolta. Vékony, erős, sárga fénycsík vágott a sötétbe, külföldi, halogén zseblámpa fénye. Erzsena éppen ekkor húzta fel a pulóverét. Egyelőre alul még csak a nadrágocska volt rajta, lábát bronzbarnára festette a halogén fény. Keresse meg az útlevelét, parancsolta a lány. Hol? Meg lennék lepve, ha nem találná az asztal mellett a földön. Csak keresse, addig legalább felöltözöm. Valóban nem kellett sokáig keresgélnie. Ott hevert az útlevél a laposra taposott bádok pohár mellett. Zoltán felemelte és a zsebébe gyömöszölte. Erzsena hóna alá kapta a bundáját és az ajtó felé pislogott. Ideje lelépnünk, ha nem akarunk horogra akadni. Zoltán meghökkent. Horogra? Ezt hogy érti? Hiszen maga zsaru, vagy mi a fene? Erzsena elkapta a karját és maga után húzta. Majd megbeszéljük, jó? Most tűnjünk el. Nem hallott még soha olyat, hogy a zsaruk nem szeretik, ha egy másik zsaru bepofátlankodik a vadász területükre. Zoltán átbotorkált a lány nyomában a pincén, át egy húzatos lépcsőházon, s csak akkor tért magához véglegesen, amikor szembe csapott vele a rosztovi éjszaka dermesztő hidege. Most merre? Hallgasson, nem messze tőlük futó lépések dobogtak az utcán, valaki felkiáltott, valaki elvágódott az orruk előtt, majd felpattant és tovább ügetett, rendőrsíp hangja sivított a ködben s távolról, egyre több irányból hangzott fel a járőrkocsik szirénája. A lány belefülelt az éjszakába, mintha olvasni próbált volna az ajokból. Hallgatta a sípokat, a kiáltozást, a lakóházak kitárt majd gyorsan becsukott ablakainak a csattogását, a távoli, s furcsa módon nem közeledő sziréna sivítást, aztán összerándult s a legközelebbi, szűk sikátorra mutatott, amely két magasba meredő lakóblokk között húzódott. Arra, Zoltán futott, ahogy a lába bírta. Alig hagyták el azonban a sikátort és fordultak rá a vasúti átjáróra vezető útra, úgy érezte, megfagy a tüdejében a levegő. Mintha apró késeket nyelt volna minden egyes lélegzetvételnél, pokoli fájdalom járta át a mellkasát. Belekapaszkodott egy közeli fába, s másik kezét a mellére szorítva, megpróbálta kiköhögni magából a fájdalmat. Hány fok van? Mit tudom én, nem hordok magamnál hőmérőt, de legalább 40, minimum. A lány Zoltán arcához hajolt, megvizsgálta, aztán elkapta a kezét és maga után rángatta. Gyerünk, nem fogunk futni, de egyetlen pillanatra sem torpanhat meg, megértette? Figyeljen rám, Zoltán, ennek a fele sem tréfa. Míg mi a pincében szórakoztunk, legalább 30 fokot esett a hőmérséklet. Mi van magával? Aludni szeretnék. Nem sokára, elmegyünk valahová, ahol kialhatja magát. De előbb, arra tért magához, hogy az orra belefúródik a hóba. Amikor megpróbálta felemelni a fejét, Erzsena rátette a tenyerét a tarkójára és visszanyomta. Csendesen, suttogta a fülébe. Hadd menjenek a fenébe, két rendőrkocsi húzott el mellettük. Valószínűleg a lakótelep irányába hajtottak. Erzsena felállt, lerázta a ruhájáról a havat, aztán felsegítette Zoltánt is. Csak még egy kicsit erőltesse meg magát, itt van az orrunk előtt a felüljáró. Gyerünk, Zoltán, ami ezután történt, úgy összekeveredett a fiúban, mint egy kirakójáték összerázott kockái. Keskeny vasúti átjárót látott maga előtt, amely magasan a sínek fölött ívelt át egy vágtató mozdonyt, amint piros szemét az övébe fúrta. Magát látta, amint Erzsena oda támasztja egy oszlophoz, s a lány kétségbe esett tekintetét, miközben vissza-vissza rohan hozzá, hogy újra meg újra felemelje a hóról. El tudott képzelni, hogy egy liliputi ledobjon innen egy másikat, a mélybe hallotta Erzsena hangját. Ezen a korláton keresztül, aztán egy portással találta magát szemben, aki szúrósan rámeresztette a szemét, cédulától teléje, elvette az útlevelét. Érezte, hogy Erzsena levetkőzteti, lehúzza a cipőjét, s fejjel előre belöki egy ágyba. Veled akarok aludni, nyafogta, és kinyújtotta a karját Erzsena felé, a lány azonban már nem volt ott, ahol az előbb látta. Veled akarok aludni, suttogta és visszaejtette a fejét a párnára. Éppen rám van most szükséged, te hülye, hallotta Erzsena barátságos suttogását, aztán már nem emlékezett semmire. Rosztov, február 19. Szása Riskin úgy döntött, hogy átver mindenkit. A haverjait, a zsarukat, sőt még az Istent is átveri, ha a szabadságáról van szó. Amikor a burját csajvet kőztették, igazából nem is tudott a játékra figyelni, annyira megbizsergette a hónalját a szabadulás szele. Amikor felharsant a rendőrsíp, felkapta keze ügyébe helyezett villanylámpáját és egyetlen csapással szétzúzta a villanykörtét. Megvárta, amíg késes és kulák kivágódik az ajtón, futó pillantást vetett az egyik felborult széken éppen áteső bigámistára, aztán a másik kettő után vetette magát. Bár a síkos lépcsőfokok mindegyre kicsúsztak a lába alól, esze ágában sem volt felkattintani a lámpáját. Még látta, amint késes és kulák végigfutnak az első emeleti folyosón, hogy a hátulsó kijáraton jussanak le az udvarra. Riskin úgy gondolta, eleget ült már odabent. Eleget hallgatta a smasszerok és a nevelőtiszt undorító szövegét, eleget rohadt a szarmazsákján a szép jövőről ábrándozva. Az úr idehozta eléje a szabadságot, marha lenne, ha nem élne vele. Sasa Riskin vallásos családból származott s még ifjú kora hajnalán, amikor pedig már túl volt néhány kellemes erőszakon, és egy-két vidám rabláson is, előfordult vele, hogy néha-néha imára kulcsolta a kezét. Szívott egy nagyot az orrán, nem ért rá földhöz csapni a taknyát, s amikor látta, hogy a másik kettő végig robog a folyosón, hirtelen kanyarral nem lefelé, hanem felfelé vette az irányt. Sasa, mivel nem láthatta jól a futó alakokat, a lábdobogásból próbált rájönni, hányan rohanhattak el az orra előtt. Csak akkor merészkedett elő a fal sötétebbnél is sötétebb árnyékából, amikor már csendülte meg a lépcsőházat, s csak a távoli füttyök emlékeztettek a rendőrségre. Tudta, hogy a lány és a magyar még odalent vannak, a lány biztosan öltözködik, de nem nagyon izgatta a dolog. Tőlük nem kell tartania. Százig számolt magában, aztán felment a legfelső emeletre. Szándékosan nem futott, nehogy kifárassza magát. Hát ha zárva van a csapóajtó, akkor aztán össze kell szednie minden erejét, ha fel akar jutni a tetőre. Az ajtó azonban nem volt zárva, sőt, nem is létezett. Fekete lyuk ásított a helyén, mintha hívogatta volna Riskint. A baj csak az volt, hogy az a mintegy másfél méter nyivas lépcső is hiányzott, amelynek a nyíláshoz kellett volna csatlakoznia. Riskin megcsóválta a fejét és kiköpött. Elképesztő, hogy mindent ellopnak ebben az országban, a tisztességes tolvajok rövidesen éhen fognak dögleni. A tanár ellopja a krétát, az orvos a kötszereket, a mérnök a vonalzóját, a lakók pedig hidegvérrel ellopják a tetőajtót és a felvezető lépcsőt. Szerencsére a tűzoltó szekrényt, benne a tűzoltó csákánnyal még nem lopták el. Talán azért, gondolta vigyorogva, mert a csákánnyal csak dolgozni lehet. Kivette a csákányt, s az üres ajtó nélküli feljáró alá állt vele. Mély lélegzetet vett, összehúzta magát, aztán felugrott, mintha rugók lökték volna a magasba. Ugrás közben beleakasztotta a csákány fokát az ajtónyílás szélébe és bárátkozottul csúszott a csákány dermesztően nyírkos nyele, ujjai azonnal átvették a csákány nyél hidegét, mire igazából elgémberedhetett volna, a keze már fent is volt a tetőn. Végigfutott a házilag barkácsolt televízió antennák, beszáradt szigetelő anyaggal teli bádokkannák és ismeretlen rendeltetésű dobozok között. Amikor elérte a tető közepét, felgyorsította a futását. Tapasztalatból tudta, hogy vagy azonnal ugrik, gondolkodás és töprengés nélkül, vagy soha. Ha átadja magát a mérlegelésnek, hogy mi éri meg és mi nem, órák múlva a cellájában találja magát. Még akkor sem gondolt rá, hogy baja történhet, amikor a 9. emelet magasságában a levegőbe emelkedett. Úgy hullott le a másik tömb tetejére, amely csak egyetlen egy emelettel volt alacsonyabb az ő tömbjénél, mint a majom a dzsungelfájáról. Éppen csak hozzáért tenyerével az úzmarás betonhoz, hogy visszanyerje az egyensúlyát. Szusszant egyet és már rohant is tovább. Szerencséjére ennek a tömbnek is hiányzott a tető ajtaja. Elkapta a felvezető nyílás szélét, belekapaszkodott, lendült néhányat a tisztesség kedvéért, aztán lepottyant a lépcsőház betonjára. 2-3 perc múlva kidugta az orrát a kijárati ajtó mögül, hogy feltérképezze a vidéket. Elégedetten vigyorgott és összedörzsölte a tenyerét. Ti akartatok kifogni Sasa Riskinen, pojácák? Majd odaátról küldök néhány üdvözlő lapot. Az odaát természetesen az Egyesült Államokat jelentette. Riskin pontosan tudta, kikhez kell fordulnia, ha át akar lépni az afgán határon. $1000 vagy 3000 márkája bánya, de megéri. Ha odaát lesz, kiröhögi őket. A békesség kedvéért várt még néhány percet, aztán lesunyta a fejét és elindult a belváros felé. Izmai megfeszültek, mint az éjszaka portyázó macskáé. Ember legyen a talpán, aki még egyszer elkapja Sasa Riskint. Egészen addig tartott a maga biztossága, amíg fel nem ért a vasúti felüljáróra. Halkan elfüttyentette magát, lehajolt, hogy hógolyógyúrjon s hozzávágja az éppen közeledő tehervonat égőszemű mozdonyához, amikor a vonat zakatolásán túl meghallotta a hídra felhajtó rendőrkocsik szirénázását. Szempillantás alatt elszállt a hegykesége legszívesebben a hóra dobta volna magát kétségbeesésében. Pont a hídon, egy rohadt felüljárón kerítik be, ahol minimális esélye sincs a menekülésre. Csak az az egy, ha a vonat eléveti magát. Sasha Rishkinnek azonban esze ágában sem volt az öngyilkosságot választani. Villámgyorsan áttette a lábát a korláton, lecsúszott rajta, elkapta a korlát alsó részét, és nem törődve a mellette húzódó magas feszültségű vezetékrendszer halálos hálójával, még kevésbé a vigyázz, életveszély feliratokkal, belendült a híd alá. Ahogy előre lendítette testét, deszkát ért a lába. Bár a sötétséget felváltó lila villogásban nem látott jól, feltételezte, hogy szerelő vagy festő állvány deszkája került a talpa alá. Elkapta az állvány szélét, s nagyokat nyögve feltornázta magát a tetejére. Ott kuporgott, remény és kétségek között mindaddig, amíg a rendőrkocsik el nem hagyták a hidat. Sasha Rishkin nem volt biztos benne, hogy a zsarukőt követték-e, vagy egyszerűen csak feltévedtek a felüljáróra. Ha követtek, végem, gondolta a hidegtől reszketve őrséget állítanak a híd közepére, ahogy pedig kivilágosodik, lepiszkálnak, mint egy érett almát. Hacsak. Ez a hacsak pedig igencsak kockázatosnak ígérkezett. Ilyen magasról ráugrani egy alatta robogó vasúti kocsi tetejére, amely még ráadásul pokolian síkos is a ráfagyott zúzmarától, csak a filmekben gyerekjáték. Halkbeszéd foszlányok szűrődtek a fülébe, elégedetten duruzsoltak a motorok, aztán ajtók csapódtak, s a rendőrkocsik egymás után legördültek a hídról. Sasha természetesen nem mozdult. Bármennyire is marta a bőrét a hideg, 2000-ig számolt, mielőtt megmoccant volna. Akkor is csak annyira, hogy lábával kitapogathassa a deszka palló végét. A következő 1000 után kimászott a palló szélére, kinyújtotta a karját és elkapta a korlát alját. A felüljáró néptelen volt, a halványan világító lámpák fénykörében apró zúzmara csillagok úsztak. Sasha lógott még, vagy 5 percig, aztán minden erejét összeszedve fellendítette magát a hídra. Bár az zúzmara kísérteties sírással nyikorgott a talpa alatt, nem bukkant fel egyetlen személy zsaru sem a géppisztolyával, hogy az oldalába pörköljön. Nincs nektek annyi eszetek, pajtikáim, hogy engem elkapjatok, dörmögte maga biztató elégedettséggel, aztán ösztönének engedelmeskedve, rövid időre még behúzódott egy pillér mögé. Már nem számolt, helyette a pillér melletti ostornyélen világító körte fénykörében röpködő zúzmara csillagokat figyelte. Az apró, ezüstös csillagocskák megnyugtatták, mintha azt sugalták volna, hogy ahol ilyen békésen röpködnek az égi jövevények, nem lehetnek zsaruk a környéken. Aztán elindult. Ment, egyre magabiztosabban és egyre melengetőbb diadalérzettel, egészen addig, amíg egy fekete, karcsú árnyék ki nem lépett a legeslegutolsó pillér mögül és el nem állta az útját. Sasha Rishkin nem volt gyilkos, soha nem vette el senki életét, de most habozás nélkül megtette volna. A baj csak az volt, hogy nem volt fegyvere, még a zsebkését is ott hagyta a pincében. Én a maga helyében várnék még egy kicsit, mondta az egészen világos, szinte már égőfehér szemű férfi nyugodtan és kihúzta a kezét a zsebéből. Rishkin hátra hökkent, de csak cigarettát látott benne. Rágyújt. Rishkin nem etintett. A sitről lépett le, Rishkin érezte, hogy összeszorul a torka. A sitről kérdezte csodálkozást mínelve. Én? Mi az, hogy a sitről? Én csak. A fehér szemű megvonta a vállát. Csak gondoltam. Azt mondják, valakik leléptek a sitről. Akkora a felhajtás a városban, mintha lelopták volna a vörös csillagot a pártbizottság tetejéről. Mindenütt zsaruk, nem irigylem a fickót, aki lelépett. Én sem, mondta Rishkin őszintén. Akármit csinál, elkapják, mondta a fehér szemű, akinek a pillantása, de főleg a szemeszíne, egyáltalán nem tetszett a szökevénynek. Nincs esélye, hogy kicsúszson a hálóból, ha csak. Ha csak kérdezte Rishkin. Ha csak nem segít neki valaki, Rishkin gondolkodott. Neki is ugorhatna, de minek? A beszélgetés kezdett furcsa irányt venni. S Rishkin nem volt az az ember, aki nem használja ki még a legvalószínűtlenebb lehetőséget is, ha nincs más a tarsolyában. Aztán miért segítene? A férfi nagyot szívott a cigarettáján. Mondjuk, mert én vagyok Gróf Monte Cristo. Tudja ki az? Na, ja, láttam filmen. Akkor tudja, miről van szó. Valakit egyszer beszívkáztak és bentartották néhány évig. Amikor kijött, megfogadta, hogy élete végéig segíti azokat, akik akárhogyan is, de megszabadulnak onnan. Hüm, morogta Riskin. Anyagilag is, erről is lehet szó. Szerelő vagyok, mondta rövid habozás után, mivel biztos volt benne, hogy a fehér szemű látta, amikor lemászott a felüljáró alá, bizonyos időközönként ellenőriznem kell, nem lazultak-e ki a kötések. Tudja, ilyenkor télen, szerszám nélkül. Riskin viccentett és feladta. Jó, mondta, nyert. Mit akar tőlem? Már mondtam. Mi a neved? Fontos ez. Szeretem tudni, kin segítek. Riskin megvonta a vállát. Riskin vagyok. Sasha Riskin. A fehér szemű arcán nem látszott, hogy valaha is hallotta volna a nevét. Riskin nem csodálkozott rajta, hiszen hol volt még attól, hogy országos híre legyen. Majd egy-két év múlva, ha jól mennek a dolgok talán akkor. Egyedül léptél le, nem volt miért tagadni, hogy a többiekkel együtt. Ugyanakkor esze ágában sem volt elmondani a teljes igazságot. Nem ismeri a fehér szeműt, nem tudhatja, mi játszódik le a lelkében. Nem, mondta és összehúzta magának a kabátját, összesen 8-an. Hogyan sikerült? Az esti sétán. Lecsaptuk az őrt. Kívülről segített valaki? Senki. Hogyan jöttek rá, hol bujkáltok? Nem tudom. Az a helyzet, hogy a többiek megbolondultak. Nőt akartak, mindenáron. Mondtam nekik, hogy pucoljunk a városból, amilyen gyorsan csak lehet, de azt mondták, fogjam be a pofám. Elkaptak egy csajt, és lehurcolták a pincébe. Megmondtam, baj lesz belőle, de vörösköt szállt a szemük elé. Szerencse, hogy nem vettem részt a buliban. Ahogy meghallottam a rendőrsípokat, megpattantam. A többiek. Riskin szótlanul felvonta a vállát. A világos szemű gondolkodott. Kit kaptatok el? Valami külföldit, és egy burját lányt. Abban a házban, melyikben, ahol a liliputi házas párt megölték. Riskin meghökkent. Az ördög vigye el mégis csak zsaru. A fehér szemű ember lepöccintette a cigarettáját a mélybe. Nem vagyok zsaru, válaszolt Riskin ki nem mondott vágyára, csak olvasom az újságokat. Hova akarsz megpattanni? Melegre, vigyorgott meg könnyebbülve Riskin, Kaliforniába. Tud jobbat? A fehér szemű megfordult és elindult a híd közepe felé. Gyere! Riskin nem követte, mozdulatlanul állt a lassan meginduló hóesésben, és a távolodó hátát figyelte. Kétségkívül megtehetné, hogy megfordul és beveszi magát az éjszakába, csak hogy arra is gondolnia kell, mi lesz azután. Mi lesz, ha feljön a nap, ha körülzárják a várost? A férfi cipőjének kopogása egyre messzebbről hallatszott. Riskin megrázkódott és a fehér szemű után eredt. Éppen a híd közepén érte utol. Hé, valóban akar segíteni rajtam? A férfi szeme hideg volt, mint a jég. Már megmondtam. Tiéd a választási joga. Mit kell tennem? Velem jössz. És, ha útközben, vedd fel a bundámat. Vesd le a kabátodat. Miért? Mert nekem vannak papírjaim, azért. Egyébként, ha sokat kérdezősködsz. Jól van, adta be végképp a derekát Riskin. Vegye úgy, hogy ki sem nyitottam a számat. A szürke szemű úgy állt, hogy Riskin a korlátnak dönthette a hátát. Gyorsan kigombolta a kabátját, levetette, és az idegen felé nyújtotta. A cipőt is, hogyan? Nincs sok időnk, vedd fel addig a kabátomat. Bár Riskin nem sokat értett az egészből, megpróbálta magára húzni a kellemesen illatos, rövid bundát. Mielőtt azonban áthúzta volna a fején, ahogy az idegentől látta, lepillantott a lábára. A fehér szemű éppen a cipője után nyúlt, hogy kifűzze belőle a zsinort. Riskin a fejére rántotta a bundát, aztán érezte, hogy valami megemeli, s mielőtt felkiálthatott volna, rájött, hogy repül. A bunda leesett róla, s amikor végre szabaddá vált szeme előtt a világ, azt kívánta, bárcsak ne vált volna azzá. Feje felett ott égett az ismeretlen, szemtelenül jeges, fehér pillantás karnyújtásnyira tőle a rövid irha bunda úgy lebegett a levegőben, mint kiterjesztett szárnyú, nagy, barna madár. Még érezte, hogy rázuhan a sínek felett húzódó vezetékre, s hogy azok felfogják és ringatni kezdik a testét. A kábelekből kicsapó félméteres lángokról és a testéből kiáramló horfacsaró bűzről azonban már nem tudott semmit. Moszkva, február 20, Fyodor Ivanovics Osztroumov nagyot rossz érzések gyötörték. Már azok nyomorgatták akkor is, amikor kiadta a parancsot Erzsenának, hogy utazzon a magyarral Rosztovba. Azt azonban nem sejtette, hogy ennyire balul üt ki a dolog. Ahogy visszarepültek Moszkvába, Erzsena azonnal felhívta, és a felindulástól elakadó hangon tájékoztatta a történtekről. Fyodor Ivanovics azonnal megértette, hogy már nem csak ő és a harcsabajuszú keverik a kártyákat, hanem valaki más is. Lehetséges, hogy a kövér külpolitikus nem is vele játszik, hanem átült egy másik asztalhoz. Igyekezett szemtelen, elfoglalt képet vágni, amikor beszóltak telefonon, hogy Erzsena szolgálattételre jelentkezik. A lány most sem viselt egyenruhát. Két csíkos harangcoknya volt rajta, fehér pulóver, s a pulóverbe gyűrve halvány sárga, kék pettyes sejemsál. Megpróbált mosolyogni, de nem igen akart sikerülni neki. Osztroumov észrevette, hogy alig láthatóan remeg a keze. Osztroumov helyet mutatott neki, és kimászott az íróasztala mögül. Jól van, Erzsena, a lány biccentett. A körülményekhez képest. Tegnap még volt egy kis lázam, de ma már úgy érzem rendben vagyok. No, igen, Rosztov nedves város, azt mondják, a domból jön a pára. Nem tudom, minden esetre fél órát álltam, dermesztő hidegben, félmeztelenül egy pincében. Osztroumov szörnyűködve csapta össze a kezét. Én nem is tudom, mit mondjak, Erzsena. Fatális véletlen. Beszéltem a rosztoviakkal. Azt hajtogatják, hogy maguk sem értik, mi történt. Kilépett a börtönből egy banda, valami Szásariskin bandája, és éppen abban az épületben rejtőzött el. Megfoghatatlan, ha előre tudtam volna, természetesen, de az ilyesmit nem lehet előre tudni. Lehet, mondta a lány halkan. Osztroumov felkapta a fejét, és gyanakodva rápillantott. Mit beszél? Hangosan gondolkodom. Min? A lány az őr nagy szemébe nézett. Kérdezhetek valamit, Fyodor Ivanovics? Persze, csak tessék. Maga is benne van, Fyodor Ivanovics? Osztroumov nagyot nyelt. Maga megőrült, kislány, miben? A lány előre hajolt, és kezét az őr nagy kezére tette. Mindig úgy bíztam magában, Fyodor Ivanovics, mintha az apám lenne. Maga csinált rendőrt belőlem. Mindezek jogán még egyszer megkérdezem, tudott róla, hogy mi készül Rosztovban? Osztroumov idegesen megrázta a fejét. Nem tudtam semmiről. Még most sem tudom, hogy miről kéne tudnom. A lány sóhajtott, és kinézett az ablakon. Az egy jól megrendezett színjáték volt, Fyodor Ivanovics. Már vártak bennünket. Kik? Akik elkaptak. A Riskin banda. Magukat várták. Ez lehetetlen, miért várták volna? Az elején azt hittem, azért, mert ki akarnak csinálni. Ha néhány korrupt politikus és rendőrrel akarja tüntetni kellemetlenkedő ellenfeleit, legegyszerűbb, ha bűnözőket bérel fel rá. Később aztán rövid úton meg lehet szabadulni tőlük. Amikor levittek a pincébe, lyukas garast sem adtam volna az életünkért. Rémeket lát, Erzsena. Az ön tanítványa vagyok, Fyodor Ivanovics. Ön megtanított. Tudom, tudom, Erzsena pattogott Osztroumov idegesen. Felesleges emlékeztetnie rá, mi történt abban a pincében. Még a folyosón elkaptak bennünket. Azon a folyosón, ahol a liliputi házas pár lakott. Tehát megtalálták a lakást. Nem volt nehéz. A rosztovi kollégák ugyan leszerelték a névtáblát, sőt még a lakás számát is. Igen, ez így szokás, biccentett Osztroumov. Ha egy rendőrségi autó karambolozik, azonnal leszedik a rendszámtáblát, nehogy az imperialisták rájöjjenek, nálunk egy rendőrkocsik is összetörhet. Miniszteri rendelet. A folyosón vártak bennünket. Letépték a rohadékok a bundám ujját. Azóta sincs meg. A csíkos bundájáért hökkent meg az őrnagy. Tartozik nekem a rendőrség egy bunda ujjal, mondta a lány, de szemernyi vidámság sem volt a hangjában. Azok a fickók pontosan tudták, kit kell elkapniuk. Ráadásul olyan pocsékul játszottak, hogy néha már megesett rajtuk a szívem. Osztroumov megcsóválta a fejét, hátra nyúlt, és leemelt az asztaláról egy papírlapot. Figyeljen rám, Erzsena Hocsirovna. Ma reggel kaptam a jelentést Rosztovból. Tegnap előtt este, séta közben kitört a börtönből Szásariskin bandája. Olyan gyorsan történt a dolog, hogy az őröknek még lövöldözni sem maradt idejük. Minden bizonnyal kívülről szervezték az akciót. Na, ugye, csak hogy nem úgy, ahogy maga gondolja. Kívülről az igaz, de a cinkosaik. Ezt mondom én is, Osztroumov sóhajtva az ölébe helytette a papírt. Maga kiforgatja a szavaimat, Erzsena. Azt akarom mondani, hogy a banda szabadon lévő tagjai szabadították ki Riskinéket és dugták el annak a tömbnek az alaksorában. Fatális véletlen, hogy éppen magukat kapták el. Ez az, amit nem hiszek, amit beszeretnének magyarázni nekünk, csattant fel a lány. Ha maga látta volna azt az ostoba színjátékot, Fyodor Ivanovics, percig sem kételkedne benne, hogy nekem van igazam. Azok a szerencsétlen bugrisok megpróbálták megjátszani a nagyfiút, még sorsot is vetettek rám. Igazán, aztán hagyták, hogy a magyar nyerjen. Pokoli szerencséje volt, morogta az őrnagy, és lopva végig pillantott Erzsenán. A magyarok mind szerencsések. Azok a csirkefogók csak megjátszották, hogy ő nyert. Rá sem engedték pillantani a kockára.